Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek hát, imádkozzunk. Édes drága atyánk, te vagy az, ki elküldted szeretetedet, hogy bennünket így egybegyűjtsél. Egybegyűjtsél olyan közösségbe, amely túlmutat minden közösségen. Egybegyűjtsél egy olyan gyülekezetbe, amely téged dicsér. Egybegyűjtsél te szent fiat keresztje mellé, aköré, hogy rá tudjunk tekinteni. Bármiképp is zúg vagy morajlik életünknek tengere, a kereszt az mindig szilárdan áll, és a tekintetünket mindig hozzád vonza, édes Jézusunk. Köszönjük neked mindazt, amit adtál az elmúlt évben is, minden vasárnapról vasárnapra. Minden hétköznap, amikor rá tudtunk tekinteni, amikor túl tudtunk nézni mindazon, ami bennünket bánt, vagy ami szívünket gyötörte, hogy meg tudtunk benned nyugodni, hogy te a mi lelkünk ráncait kisimítod a te lelked erejével, és hogy így tudtunk szeretni téged. Hogy így tudtuk egymást is szeretni, és megbocsájtani mindazt, amit ellenünk elkövettek. És tudjuk jól, édes drága atyánk, hogy mi is sokat mulasztottunk. És bár most így összegyűltünk ismét, de vádol bennünket a lelkiismeretünk akkor, amikor hátra tekintünk, és látjuk a hiányosságainkat. Ugyanúgy, ahogy télen a hó eltakarja mindazt a mocskot, ami ezen a világon van, és tisztaságot teremt, úgy a te lelked ereje most jöjjön el hozzánk, és szeretetből szeretetet, erőből erőt, bölcsességből bölcsességet adjon mi nekünk, és egészen takarjon be bennünket. Így kérünk, Szentlélek Úristen, szállj le a menny magas világosságából, és töltsd be a te híveidnek a szívét egészen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai szent leckét. A mai lekciónk János evangéliumából szól hozzánk, János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. fejezet 17. verszakától egészen a 43. verszakkal bezárólag. Hogy miként szól az írott ige, az evangélium igéje, miként szólnak a mi szívünkhöz, helyünket elfoglalva, keresztény alázattal és odafigyeléssel hallgassuk. János evangéliumának 12. fejezetéből, a 17. verszaktól így szólnak hozzánk az igék. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázár kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme, a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Becsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Most megy végbe az ítélete világ felett. Most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Sokaság megkérdezte tőle. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az ember fiának? Ki ez az ember fia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mind az általa vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ezek az evangélium igéi. Amen.
Az az ige, szeretett testvérek, amelynek alapján Isten evangéliumát, az ő üzenetét szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, meg van írva a már felolvasott igeszakaszban, János evangéliumában, János evangéliumának 12. fejezetében, a 32. versben, eképpen. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Amen. Kedves testvérek, azon nem túl gyakori, persze néha előforduló időszakban vagyunk, vagy azon a vasárnapon, ami karácsony, és az azt követő újévi időszak közé eső karácsony ünnep. Ünnep szakasz tulajdonképpen, mert még ugye majd most jön a kis karácsony. Illetve hát aztán jön vízkereszt, és közben nem csak hétköznapok vannak, hanem van itt egy vasárnap is, ami közvetlenül a 31-e előtt, az első előtti vasárnap. És ünnepelünk, és templomba vagyunk, és Jézus Krisztusra figyelünk, és ez egy kicsit olyan csendes időszak. Olyan elcsendesedésre alkalmas idő, sok helyen ilyenkor még nincsen munka. Az ember úgy van vele, hogy gyakorlatilag nem is nagyon érzi a vasárnapnak az erejét, a vasárnapnak a különlegességét, hogy most munkából megpihenünk, hétvégén is van, majd következő napokban újra munkálkodásra alkalmas idő, tehát hétfőn ugye jobb esetben nem megyünk dolgozni, legalábbis szeretnénk, bár nem minden munkahely ilyen toleráns. Alapvetően azért mégiscsak ez egy olyan hosszú hétvége, és ünnepek közé van egy ünnep. Esik egy ünnep, ami vasárnap. Karácsony utáni első vasárnap tulajdonképpen, és ilyenkor, bár még nem vagyunk az új év végén, nem vagyunk az új év elején, alkalmas elgondolkoznunk azon, hogy hova is tegyük ezt a vasárnapot. Illetve hova is tegyük magát az ünnepet, amiben vagyunk. Ami nem karácsony, nem is ilyen éves ünnep, hanem egy szimpla heti vasárnap. Egy istentisztelet. Vasárnap, ugye tudjuk, hogy azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Minden egyes vasárnap keresztény ember számára egy ünnep, számunkra is egy ünnep, ezért megpróbáljuk magunkban felcsiholni ezeket az ünnepi érzéseket. Ha mégsem menne, akkor mégis gondoljunk arra, hogy az egész évben 52 ilyen vasárnap van, és azért az egész vasárnap, minden vasárnap közül ez az utolsó. 2012-ben többször nem lesz ilyen. Legközelebb, ma csak januárban ünnepelhetjük Jézus Krisztus feltámadását. Minden hétvégén. Vajon tudjuk-e igazán ünnepelni? Most nem az a kérdés, bár lehetne, hogy az elmúlt időszak, a karácsonyi időszak tényleg ünnep volt-e számunkra, hogy tényleg sikerült-e átérezni, tényleg sikerült-e átadni azt, amiért karácsonynak nevezik a karácsonyt. Nem sikkadtunk el egy kicsit, nem értünk-e valami hasonlót, amit mindenki érez, ilyen nagy, általános szeretet ünnepet, vagy nem spiráztuk túl egy kicsit esetleg, nem szerveztük-e túl magunkat esetleg ebben a karácsonyban. Mi úgy éreztük sokszor, bár ennek biztos oka az is, hogy református iskolánk most nagyon sok szerepet, nagyon nagy szerepet vállalt a városi ünnepségekben is. Ezt a gyerekek biztos, hogy érzékelték, hiszen egyik próbáról a másikra kellett menni. Próbáltak a főpróbát tettek a városi ünnepségre, főpróbát tettek a karácsonyfa körüli adventi gyertyagyújtásra, és közben próbáltak a gyülekezeti műsorra, a gyülekezeti szolgálatra, Szentestére, és néha mi is azon vettük észre magunkat, hogy nem tudjuk három felé szakítani a gyerekeket, vajon hol legyenek, talán egy kicsit túl készültünk, vagy túl spiráztuk a karácsony, túl vállaltuk a karácsony körüli ünnepségek, ünneplésekben a részvételt. Vajon milyen volt? De nem csak arról van itt szó, hogy egész évben milyen volt, mert egy majdhogy nem sablonos üzenete már a karácsonynak, hogy a szeretet lángját vidd egész évben magaddal, és világíts egész évben magadból a szeretet lángjával. Ne csak karácsony legyen a karácsony, hanem legyen egész évben karácsonyunk. Nem hiszem, hogy egész évben karácsony kellene, hogy legyen. Az ünnepek arra valók, hogy megálljunk egy kicsit, és hogy szakaszolják azt a folyamatot, amit mi úgy mondunk, hogy idő, bár ennek létezéséről vannak kétségek és felvetések, hogy tényleg így van-e, mert hiszen jelenben mindig élünk, és akkor mi választja el a múltat és a jövőt. Szóval kell azért, hogy megálljunk, és kellnek az ünnepek is, és valahol a szeretetnek is meg kell, hogy egy picit formálódjon, meg kell, hogy álljon, meg kell, hogy találja a kiindulási pontját, mert ebben különbözik a keleti és az európai gondolkodásmód, legalábbis tudósok szerint, kutatók szerint. Abban különbözünk a keleti misztikus gondolkodástól, illetve filozófiától, hogy míg az körkörös körforgásban képzeli el az életet, egyfajta újra megújuló ciklikusságban, nagy aionokban, több milliós vagy milliárdos években, vannak ilyen tudományos felvetések is, azt mondják, hogy a nagy boom, a világ keletkezése, az nem egy egyszeri történet, hanem van olyan elmélet, ami azt mondja, hogy ilyen felfújódó és aztán összeeső világegyetemekben élünk, amik több százmilliárd éves ciklusokban robbannak, és aztán magukba esnek, aztán újra robbannak. Ez nem mi vagyunk. A bibliai, és ezzel párhuzamosan az európai civilizáció gondolkodásmódja lineáris, vagyis van egy kiinduló pontja, tart valahová, és megérkezik valahová. Az életünk elindul valahonnan, és megérkezik valahová. Isten tervez valamit, elkezd valamit, folyamatában véghez viszi, és elérkezik a céljához. Tehát van egy vég, egy kiteljesedés. Úgyhogy az ünnepekben nekünk valahol, ha van rá módunk, akkor azt kell megtalálnunk, hogy mi az, amiből kiindulunk. Mi az, amitől indulunk, mint az egyszeri paraszt kislány Budapesten, akkor felkérték, hogy táncoljon, akkor nem tudott elkezdeni táncolni, mert nem találta a kályhát, és ő mindig a kályhától tudott csak elindulni. Ezt a táncházban majd lehet, hogy külön ki lehet emelni január 1-től, nem csak a gyermektáncházban, hanem a felnőtt táncházban is január hirdetett időpontban 11-től. Tehát honnan indulunk ki? És a vasárnap azért fontos, mert van egy ünnepünk, ami azt mutatja, hogy minden héten vissza lehet térni az élet alapjához, ahhoz, amiből kiindul az egész életünk. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, abban is az az esemény, amit a legfontosabbnak tartunk egész kereszténységünkben, a halottak feltámadása. Jézus Krisztus feltámadása. A görög filozófia, ami sok vonatkozásban keleti volt, nem értette ezt, amikor Pál beszél latinban arról, hogy hát a halottat feltámasztja Isten, vagyis Jézust feltámasztotta a halottak közül, és majd minket is feltámaszt, és az ő dicsőséges testéhez hasonló formában örökké való mennyei országba hív és vár minket, és az lesz a vége a dolgoknak. A boldogság, az örökség. Az örökség. Tehát van egy ilyen ünnepünk, amit minden héten emlékezünkbe idézhetünk és megünnepelhetünk. De vajon megfelelően élesz bennünk? Vajon van elég vonzása ennek a reménységnek, ennek az ügynek, ennek az üzenetnek? Éle bennünk, megvan-e bennünk maga Jézus Krisztus? Mert ugye, ahogy olvastuk a János evangéliumában, ezt felvetették kérdésképpen a zsidók és Jézusnak, hogy most nem arról van ez szó, hogy Jézus, illetve a Mesiás, az örökké itt van velünk? Hát akkor hogyan mondhatod azt, hogy elmész, hogy felemeltetsz? Kétféle felemeltetés, ugye ezt az apostolok Péter apostolnál mondja, hogy ahogy a Mózes a kígyót felemelte a pusztában, ez a kereszten való felemeltetésre utal, úgy kell Krisztusnak is megfeszítetnie, felemeltetnie, hogy általa, aki rátekint, az megmeneküljön. Aztán van a mennyországba való felemeltetése, az Istenhez való felemeltetés, hogy apostolok, az apostoli hitvallásban, ahogy olvassuk, hogy felmén a mennyekbe, és ül a mindenható Atyaistennek jobbján. De akkor hogy van az, hogy ő mégis itt van velünk? Mert azt is mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt egyszer úgy fogalmazta meg egyik lelkész kollégám, Farkas Józsi bácsi, hogy amikor Krisztus testileg elment innen, akkor az Isten még közelebb költözött az emberhez, mert a Szentlélek által a szívébe, benne, az emberben vett lakozást. Tehát Jézus valahogy így van bennünk, egészen belül, beépülve a mi életünkbe, és hogyha ő bent van, ha ő jelen van, akkor megvan az a megfelelő vonzás, ami egyrészt ő hozzá, Jézushoz vonz minket, Másrészt pedig az ő általa formált közösségbe, a testébe, ahogy Pál nagyon szépen kifejti, hogy a közösség, az egyház, az Krisztus teste, és abban a test részek egybe tartoznak. Ha megvan bennünk a megfelelő Krisztus, azaz a megfelelő vonzás, ami összetartja a testeket. Az atomokat is összetartja egyfajta erő. Az elmúlt évben számos, tehát nem múlt még el, 2012-ben számos tudományos felfedezés látott napvilágot, sok mindenről beszéltek, rádióteleszkópokkal felfedeztek több bolygót, ezek közül van olyan, ami 15 fényévnyire lévő közeli csillagrendszer, vagyis naprendszerben olyan bolygót is találtak, ami csak háromszor nagyobb a Földtől, és az életvonalban kering. Ami azt jelenti, hogy ebben az életvonalban, annak a napnak az életvonalában folyékony víz található, ha van azon a bolygó felszínen, ami az életnek az alapja. Nem sokat beszéltünk róla, nem sokat beszélt róla a tudomány, egyfajta dilettantizmus révén ez a maja jóslat elnyomta a felfedezéseket, tudományos kísérletek alapján sok mindent tett, még az ember azon kívül, hogy várta a világ végét. Például, és ez is megdöbbentő, most kitaláltak, illetve megalkották az első olyan élőlényt, ami mesterségesen megalkotott élőlény, és ez még önmagában nem nagy ügy, hiszen ha kereszteznek két fajt, akkor kialakul egy új faj, ez az összvér például, csak hogy ezek a fajok nem tudják magukat reprodukálni. Megalkottak egy olyan baktériumot is, például, ami új faj, de tudja magát reprodukálni. Ez az első olyan mesterségesen előállított élőlény, ami eddig nem létezett, az ember hozta létre két baktérium törzsnek a genomjából, és tudja magát reprodukálni. Ez egyébként hátborzongató, be is kérték több helyen, Amerikában és Angliában is, egyelőre a miniszterelnöki tiltás alatt van, a következményeit, illetve az etikai vonatkozásait vizsgálják ennek a tudományos felfedezésnek is. De van más is, ebben az évben, júliusában jelentették be, hogy megtalálták a Higgs molekulát, illetve Higgs részecskét. Pontosan senki nem tudja, hogy mi az, hogy Higgs részecske, én se tudnám elmondani, hogy mi az. És ezt azért mondom el, mert én olvastam, amit most mondok, és megpróbálom így elmagyarázni, hogy miért fontos ez. Azért fontos, mert ezt isteni részecskének is mondták. Eredetileg Leon Lederman Isten verte részecskének akarta mondani, mert hogy annyira nehéz volt kikísérletezni, csak a publikációjában a kiadó nem járult hozzá ehhez az elnevezéshez, és innentől kezdve isteni részecske lett, mert még a 60-as évek végén kezdték ennek a részecskének a keresését, ugyanis a feltételezés onnan ered, hogy a részecske fizika modell világában két dologból épül fel a világ, vannak anyagi részecskék, illetve vannak közvetítő részecskék. Az anyagi részecskék, amit meg tudunk tapintani, az anyagi valóságos állagát, jellegét mutatják meg, a közvetítő részecskék viszont az anyagok között fennálló kölcsönhatásokat közvetítik. És van egy olyan kölcsönhatás, ami a részecskéket összetartja. Húzza, vonja magához. Nos, ezt kutatták az elmúlt 30 évben, elmúlt 20 évben, és miután egy angol férfi észrevette, hogy nagyon sok pénzt költenek valamire, amiről nem értette, hogy micsoda. Tehát rengeteg pénz ment el Angliában olyan kutatásra, amit nem értett, hogy mi az. Olvasta, de nem értette. Ez önmagában nem lenne baj, ha ez az angol férfi történetesen éppen nem a tudományokért felelős miniszter lett volna, aki azt mondta, hogy hát akkor most jutalmat ad annak, aki a legegyszerűbb módon elmagyarázza, hogy mire megy ki rengeteg lélegeztető készülék ára. Olyan kutatásra, amit ugye nem értenek. És akkor született egy olyan magyarázat, amit magyarra átültetve körülbelül úgy képzeljünk el, hogy ha egy ilyen termet, mint mondjuk ez, Fidesz-KDNP, ez most nem politikai reklám, csak hogy értsük, Fidesz-KDNP képviselők népesítenek be, és állnak, és beszélgetnek, nagyjából egyforma szórásban. És mondjuk az egyik ajtón megjelenik Orbán Viktor, azzal a céllal, hogy átjusson a termen, és eljöjjön idáig. Na most, ha elképzeljük, hogy mi történik, amikor ő megjelenik, akkor azt látjuk, hogy ahogy megy végig ezen az útvonalon, nincsenek székek mondjuk, akkor a képviselők egyes csoportja felé fordul, közelebb lép, hogy mondjon neki valamit, vagy halljon tőle valamit, vagy kezet fogjon vele. Aztán, ahogy tovább megy, elfordulnak tőle, és visszaállnak a megfelelő, az addig állt helyükre. Tehát, ahogy belép ő, odafordulnak hozzám, közelebb lépnek hozzá, tehát valahogy nagyobb a tömege, nagyobb a vonzása, mint amilyennek látszik, mint amilyen látható emberként van. Szóval valami ilyesmit okoz a Higgs részecske az atomban. És hát, hogy milyen ez a részecske, azt már régen tudják, leírták, hogy milyennek kellene lennie, de még nem sikerült kikísérletezni, nem sikerült bebizonyítani, és ebben az évben a CERN-nél, az egy óriási részecske gyorsító Franciaország alatt, sikerült a lehető legnagyobb tudományos pontossággal meghatározni, hogy itt van ez az. A tudomány nagyjából már tudja, hogy ki az, mi az a részecske, ami összetartja a világot. Azért fontos ez, sokan azért is érdeklődnek iránta, mert bár nem tudományos szakértők, mint ahogy én sem, de érdeklődnek az iránt, hogy az ember mit lát a világból, mit fedezett már fel, és fontos része ez a világ kialakulásának, a világ kialakulása folyamatáról alkotott képnek. Tehát a világ már ezt tudja. Vajon mi tudjuk-e, hogy igazából mi tartja össze a világot? És a mi világunkat, az én személyes világomat, a te személyes világodat, tudod-e, hogy mi tartja össze? Megvan-e benned az isteni részecske? Az, ami meggátolja azt, hogy szétessen. Mert azért ebben a világban sok minden tűnik úgy, hogy szétesik. Vannak katasztrófák, előfordul az, hogy nagyobb méretű, van olyan kisebb, amiben elpusztulnak természeti képződmények, városok, de alapvetően a világ mégis egyben marad, és képes arra, hogy megújuljon. Képes arra, hogy újra formálódjon. A légkör is képes arra, hogy újra formálja magát, hogyha az ember hagyja. Ha hagynánk. Csak hogy belső természetünknél fogva, alapvetően nem hagyjuk. Alapvetően ebben a világban ez az ember, az Ádám, a bukott Ádám nem tartalmazza az isteni részecskét. Arra törekszik, amire a diabolosz, vagyis a szétdobáló, hogy szétdobálja, szétszedje, szétszakítsa az életet. nem így terveztek bennünket. Isten nem csak a molekulákba és az atomokba tette bele azt a szubatomi részecskét, amit annak idején legelőször még a 70-es években írtak le. Most már úgy emlegetnek, hogy Higgs bozon. Hanem az emberbe is beépítette az isteni részecskét, a Szent Lelket. A vele való tökéletes közösséget egy tökéletes világban. Az emberben azonban van egy olyan különleges adottság is, amit minden kockázata mellett az Isten fontosnak tartott, hogy meglegyen, az a döntésre való képesség, hogy ne egy robot, vagy ne egy papagáj válaszoljon neki, amikor kérdezi, hogy Ádám, hol vagy, hanem egy értelmes lény, ami hasonlít az Istenhez, ami több, mint protonok és neutronok egysége. Valamivel, és tudjuk azt is, hogy mivel több, az isteni képpel több. A teremtésre ráválaszoló, a teremtést továbbvivő, az újraalkotni képes embert. Ne higgyük azt, hogy a teremtettségnél, amikor megteremtette Isten az embert, akkor minden tudományos dolgot kivett az ember munkálkodási köréből. Hiszen ő maga mondja, hogy hódítsátok meg, menj, fedezd fel, találd meg, találd ki, építs, rakd össze, gondozd, vigyázz rá. És nem a tudomány az ellenfele a hitnek, hanem a hitnek a hitetlenség az ellenfele. És számos tudós, aki körbeállta és megtapsolta ezt a felfedezést, ott, amikor bejelentették, hívő ember. Vajon mi nekünk, mi ebből ennek az évnek az utolsó vasárnapján az üzenet? Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő magához vonz mindeneket. Mert az Istennek egyáltalán nem tetszett, és ma sem tetszik az, ami történik a világban azokkal az emberekkel, akik figyelmen kívül hagyják az isteni részt magukban, hogy egyáltalán nem is akarják, hogy legyen bennük. Nem tetszik neki a gyilkosság, nem tetszik neki az önzés, nem tetszik neki a harag, nem szereti azt, hogy szétesik a világ alattunk, amikor téves, délibábos eszmei után törtet az ember. Legyen az bármi. Legyen az a pénz, vagy legyen az a hatalom, vagy a dicsőség. Bármilyen olyan dolog, ami célul lehet az ember előtt, célul tűzhet ki magának az ember, és nem tartalmazza az Istent, vagy maga nem az Isten az, akiből fakad, az nem összetartani igyekszik törekvéseiben ezt a világot, hanem szétszedni. Még a legártatlanabb dolgok is. Istennek nem tetszett az, ahogy éltek. Az első körben, ugye az özönvíznél olvassuk ezt, és azt mondja, eltörli az embert. Az embert, aki tulajdonképpen az okozója ennek a szétesésnek. Aztán látja, hogy van egy ember, Noé, akiben ott van. Ott van az a vonzás, ott van az összetartó erő, amit ő alkotott, ami az övé. És meggondolja magát, Isten mindig pozitív módon gondolja meg magát. Mindig úgy gondolja meg magát, hogy abból élet fakadjon. És úgy nem következetes, nem pusztítja el az embert, megmarad. De az ember mégis marad olyan, hiába Noé, az ős, mindenki egyedül saját maga sorsáért felelős. Hiába befolyásolnak azok az intuíciók, azok a hatások, amiket szüleitől kaptál, hiába mondja Freud, hogy meghatároz bennünket, gyermekségünk, a gyermekkorunkban bevésődött lelki, pszichés folyamatok, a döntés mégis a tiéd. Rájöhetsz arra, hogy mi az, ami negatív módon motivált téged. Ezért van pszichoterápia, erre jók a pszichológusok, és az egész tudomány erre is használható, de mihelyest rájöttél, onnantól kezdve a tiéd a döntés, mert te vagy a felelős a saját döntéseidért, hiába piszkáltak fel a munkahelyeden, vagy hiába bántottak valahol, ha te utána a haragodat a családon vezeted le, vagy otthon a gyermekeden, azért nem az a felelős, aki bántott téged, mert a döntés a tiéd. És így lett gonosz az ember az özönvíz után is. És azt mondta erre az Isten, hogy igen, akkor meg kell születni. Annak, ami az élet lényege, ami összetartja az életedet, ami az egész testedet összetartja, ami a közösségeinket, ami az egyházunkat összetartja, az élet lényegének meg kell születni. Ezt ünnepeltük karácsonykor. Megszületett Jézus Krisztus. Gyakorlatilag, hogyha emberben gondolkodnánk, akkor azt mondanám, hogy aki felfedezte Krisztusban a jászolban a Krisztust, az egész világban, az életben felfedezte a hisz részecskét. Az Istent. Az isteni részecskét. És aztán ez a gyermek, ugye nem marad gyermek, bár gyermeki lényegében is hordozza isteni művoltát, felnő és elmondja, tanítja, megpróbálja átadni. Megpróbálja átadni olyan egyszerű formában, hogy amint szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, te is azonképpen cselekedj másokkal. Megpróbálja átadni azt, hogy ne csak a külsejét tisztítsátok meg a pohárnak. Ti megtisztítjátok a külsejét, hogy minden szépnek látszódjon. Minden szépnek mutassa magát. Kozmetikázzuk a költségvetéseinket. Ugye, legutóbb is mondták, hogy dübörög a gazdaság, és pannon puma van. Aztán kiderült, hogy átrakosgattak néhány számot, elfelejtkeztek néhány számról, és óriási baj van. Nem sokkal rá. Persze az még 2 évvel a választások előtt volt. Nem sikerült helyrehozni, nem tudom, hogy most sikerül-e. Azt sem tudom, hogy most ezek a számok, amik vannak, mennyire kozmetikázott számok. Azt tudom, hogy bár jól mutatnak a számok, azért számos ember asztalára számos étel nem kerül. Számos számlát nem tudnak kifizetni számosan. És számos ember került egyre lejjebb a nyomor képzetbeli vonalának a szintje alá. És számosan erről nem beszélnek, mert számos embert látok éppenséggel rendben felöltözve, csak nem tudom azt, hogy hidegből jött-e, hidege a lakás, tudott-e befűteni. Nem tudom, hogy evettem még ma, mert a magyar ember erről nem szívesen beszél. Hát ezek a számok. És tudjuk azt is, hogy ugye a világban ezt meg lehet tenni, de belül te nem hazudhatsz. Kívül kozmetikázhatsz, de attól még a belső nem fog megtisztulni. És gyakorlatilag lehet, hogy fatányérból és fakupákból kellene osztanunk az úrvacsorát is, mert az az igazi, az a természetes. És lehetne egy jelkép, hogy vajon belül benn van, minden rendben van. Mert óriási dolog, hogyha megvan, ha jelen van Krisztus az életedben. Történnek akkor is szakítások. Megpróbálja az életellenes erő azt az életet is szétszakítani. Megpróbálja az egészet szétdobálni, megpróbálja a gyülekezeteket, megpróbálja a családokat, megpróbálja a lelkedet. Néha sikerül is. De ha benned ott van az erő, ami összetartja a világot, akkor hinned kell abban, hogy ezt meg is teszi. Hogy a saját életedben, ami történt, az csak olyan próba, mint a vasnak az edzése. Amit újra meghajtogatva, újra feltüzesítenek és újra kovácsolnak, hogy belül azok a részecskék a helyükre kerüljenek, hogy megfelelő széntartalma legyen annak az acélnak, hogy alkalmasint csak hajoljon, de törni ne törjön. És olyan kemény legyen, amilyenre szükség van. Ott, ahol szükség van, ha orvosi szikére van szükség, annak olyan keménységűnek kell lenni. Hogyha kerítés hálóra van szükség, annak olyan keménységűnek kell lenni, és azt olyan módon edzik meg. Ha megvan benne, már pedig ezekben az anyagokban a Higgs részecske megvan. De benned megvan-e Krisztus? Azért született meg, hogy meglegyen. Nem vállalta volna, nem lenne rá szüksége. Ő a világ mindenség ura. Miért kellene neki egy emberben, gyermekként azokat a küzdelmeket végigélnie, amit nekünk is? Ha másért nem, mint hogy szeret, és hogy ez a szeretet az önfeláldozó kereszten önmagát megfeszítő Isten legfőbb jellemvonása, mondhatnám azt is, hogy a legfőbb tulajdonsága, amit arra kell használnunk, és amit ő is arra használ, hogy összetartsa az életedet. Ha Krisztus benne van az életedben, akkor mindaz, amit ő hordozott, benne van. Akkor tudsz szeretni. Kell, hogy szeress. Akkor meg tudsz bocsátani, kell, hogy megbocsáss. Akkor van látásod, szemléletmódod. Testvérek, a szemléletmóddal van a legnagyobb bajunk. Nagyon nehezen vesszük át a krisztusi szemléletmódot. Ez a szemléletmód azt hozta és azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan kell élni. Amikor ő csalódott valakiben, az nem azt jelentette, hogy feladja az életét. Ha a gazdag ifjú elment, mert nem akarta követni Jézus, mert nem akarta feladni a vagyonát, mert azt hitte, hogy a vagyon a Higgs részecske. Azt hitte, hogy a vagyon az isteni rész az életében. Nem. De akkor Jézus nem azt mondta, hogy hagyom az egészet. Nem kell csinálnom ezt, nem értik az emberek, hogy mi történik. Hanem azt mondta, hogy ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Nem adja föl. És nem adja föl a tanítványokkal, Péterrel, Jánossal, Jakabbal, az újra és újra megújuló tanítói küzdelmet, hogy tanuld meg! És újra föláll egy-egy kudarcból, vagy a tanítványok kudarcából próbálja felállítani őket, mert neki nem nagyon volt kudarca, hát ő az Isten. De meg kellett szenvednie a legnagyobb szenvedést, azt amikor a szeretet ember val kudarcot mellettünk. Ugye, csináltak egy ilyen felmérést az egyik csillagponton, ifjúsági találkozón, három üveg, mellette kövecskék, az üvegen felirat, közeli ismerős, barát, családtag. Dobd bele egy követ abba a edénybe, amin az a felirat van, aki a legjobban fáj, ha megbánt és átver téged. És ugye a legtöbb követ a családtag, testvér, családtag, rokon, közeli rokon és a barát feliratú üvegek kapták. Mert ez fáj a legjobban. Még sokszor jobban fáj a magunkban elszenvedett kudarcnál is. Akkor bízunk valakiben, és az nem teljesíti azt, amit, az nem adja azt, amit adhatna, amit mi adtunk neki. De Jézus ezt is átélve a kereszten meghalt, és a legnagyobb csapást, a halált is elszenvedte. Mi még nem haltunk meg. Lehet, hogy egyszer eljön az is, de akkor is Krisztusra kell tekintenünk. És magunkban is meg kell találnunk őt, mert lehet, hogy szétszórratnak hamvaink, vagy testrészeinket elnyeli a föld, de az nem jelenti azt, hogy megszűnik az azt összetartó erő, az egész lényünket meghatározó erő. Maga a Krisztus, ha ott van a részecskéinkben, bennünk, akkor újra össze tudja rakni az életünket. Ezért van reménységünk, ezért van hitünk ebben. Így telhetett az elmúlt év is, hogyha elgondolkozunk azon, hogy mit csináltunk és mit nem csináltunk az elmúlt évben, akkor felfedezhetjük azt, hogy hol volt jelen, hol tudtuk a tekintetünket rá szegezni, hol figyeltünk arra, ahogyan ő működik az életünkben, és hol nem. És az elkövetkező évben is muszáj rá tekintenünk. Lehet, hogy van, hogy azt mondod, hogy én nem akarom, mert ha az Isten ilyen, akkor miért adja azt a sok próbát? Miért adja azt a sok nehézséget, amin keresztül kell mennünk? Miért kell újra és újra elszenvednem olyan sok kudarcot, olyan sok fájdalmat és bántást? Hát talán azért, amiért annyi sok részecskének meg kellett hasadnia abban az atommagkutató központban, hogy megtalálja az emberi tudomány ezt az összetartó erőt magában hordozó szubatomi részecskét. Talán azért, hogy te is megtaláld magadban, még jobban, még inkább. És hogy az életednek megtaláld a célját, mert van, bármennyire is nehéz néha a mélységben, a gödörben észrevenni. Mert van. Valahonnan indul, és valahová tart. És hogy meglásd a szenvedéseid között a veled együtt ugyanúgy szenvedő Krisztust, aki mihelyst meglátod őt, átölel, és azt mondja, hogy van számodra sok jó is. Ha a szemléletmódod megváltozik, akkor megtalálod az örömöt is a munkában, a küzdelemben, a fájdalomban is, néha még a betegség között is. Tudsz bátorítani, tudsz adni. Lehet, hogy ahol vagy, csak te adhatod azt, amit Isten rád bízott. Ha én felemeltetem, akkor magamhoz vonzok mindeneket. Ő az életünk összetartó, vonzó ereje. És felemeltetett. De ugyanúgy van bennünk, ha bennünk is felemeltetik. Emel föl. Valahol ott van a szék alatt, a porban, vagy valahol az ágy alatt eldugva a Krisztus. Emel föl. Tedd magasra. Nem véletlenül voltak igék református protestáns családokban, a házakban körbe kirakva, magasan, jól látható helyen. Nem véletlenül voltak katolikus családokban keresztek rakva a falakra, az ágyak fölé. Emeld föl. Emeld föl az életedben, és meglátod, hogy mennyire föl fog ő emelni téged. Hogy mennyire megerősödik az életedet összetartó erő. Hogy mennyire többet kapsz, hogy menj tovább. És hogy mennyire világosabbá válik az utad, a célod. A lehetőségeid. És mennyire erősebb lesz az akaratod, hogy mindezeket véghez vidd. Így legyen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, szétbontjuk előtted életünket a legelenibb részecskékig, és szeretnénk meglátni ott az életünk darabjai között téged, felfedni a sokszor titkosan munkálkodó isteni jelenlétet múltunkban, jelenünkben is szeretnénk meglátni jövőnkben. Kérünk, bocsásd meg, amikor ellene dolgoztunk, amikor nem hittünk eléggé, nem bíztunk és nem reménykedtünk. Szeretnénk újra. Kérünk, hogy segíts. Jöjj be az életünkbe, hogy mutasd meg magad. Fogd össze azoknak a széthulló darabjait, és kérlek, bocsásd meg, hogyha mi magunk olyan sokszor nem tudunk ebbe segíteni, mert gyenge akarunk, és reményvesztetten, csüggetten lóg mellettünk munkára képtelenül. Erősíts meg, bátoríts meg, vezess tovább, mert az élet tőled van, te vagy az alkotó, te találtad ki. És ott vagy benne, te magad is. Add, hogy lássunk. Nem csak 100 csodát, hanem egyetlen egyet, a feltámadt, újraélet életünk csodáját. Add, hogy lássunk újraélet kapcsolatainkban téged. Barátság, szülő és gyermek, házastársak, munkatársak, város, polgárok. Tudjunk újra a tiéd lenni abban is, hogy egyek vagyunk. Ne vezessen szét bennünket a sötétségbe vivő erő, hanem legyen világosságunk a te igéd, és legyél te magad, ami lényünkben belül a világosság. Tisztíts meg belül, vezess kívül, légy előttünk, mögöttünk, fölöttünk, vezess, védj, bátoríts, viselj gondot ránk. Ezekben a napokban és az elkövetkező időben. Kérünk, erősítsd meg a gyászolókat, akik számukra fontos embert vesztettek el ebben a földi életben. Kérünk, hogy erősítsd a beteg ágy mellett állókat és a betegeket. Adj nekik gyógyulást, ragd össze a széthult életeket, legfőképpen lelki és mindenféle egymást bátorító erőt adj nekünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. A mi Úrunk, amikor a földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ezt szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.